Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A számos magyar kálvinista diák közül, akik a 17. század elejétől peregrínusként, vándordiákként, szerény ösztöndíjak birtokában, Külhomban, zömében Hollandiában, Franeke, Leiden és Utrecht egyetemén végezték tanulmányaikat, első kézből ismerkedve meg a kor teológiai vitáin túl, a kibontakozó racionalizmus döntően Descartes bölcseletével, a legismertebb, legjelentősebb erdélyi szülötte apácai Csere János volt. Csere, vagy eredetileg Tsere János, aki csak felnőtt korában illesztette neve elé az apácai előnevet, a Brassóváros birtokát képező barcasági hétfalu egyik községében apácán látta meg a napvilágot, vagyontalan kálvinista kisnemesi volt szabadszékely családban 1625-ben. Odahaza volt kisiskolás, középfokú tanulmányait pedig a kolozsvári református iskolában végezte. 1642-től a gyulafehérvári fejedelmi főiskolán volt a messzeföldről érkezett neves professzornak, Heinrich Bisterfeldnek, Szent Simonár Albert barátjának és tisztelőjének a növendéke, aki figyelmét a kor szokásainak, a racionalizmus fokozatos térnyerésének megfelelően a hit dolgai mellett a természettudományokra irányította és elültette az ifjúban az emberi tudás egyetemességének eszméjét. Mint jeles diák a puritanizmust élesen elutasítói és a kálvinista ortodoxia eszméivel rokon szenvező Gelei Katona István püspöktől 1648-ban kapott lehetőséget arra, hogy egyházi ösztöndíjjal magasabb tanulmányok végzésére a korabeli európai kálvinizmus szellemi központjának számító Németalföldre, a röviddel korábban függetlenné vált Hollandiába utazzon. Ott egy kis időre a Franekeri, majd a Leideni Egyetemre iratkozott be, 1650-től pedig Utrechtben tanult, ahol a kálvinista ortodoxia nagy tekintély a teológus Gisbert Fötius volt a mestere, de hatott rá annak szellemi ellenfele a racionalista eszmék felé tájékozódó Johannes Coccejus is. Apácai tanulmányait, amelyek mellett megismerkedett az angol puritánok harcos politikai és a francia bölcselők radikális racionalista eszméivel és a kortárs természettudományok eredményeivel, végül 1653-ban a frissen alapított Hardeviki Egyetemen fejezte be a teológia doktora cím elnyerésével. Ekkor még úgy tűnt, hogy végleg Hollandiában maradt, hiszen tanárai és kollégái felismerték tehetségét, itt jelentek meg első idővel elveszett teológiai értekezése is, ő családot is itt alapított, amikor 1651-ben házasságot kötött egy gazdag utrechti család lányával, Aletta van der Meettel. Ezekben az években apácai is tanúja volt a holland kálvinizmuson belül Descartes filozófiája körül kirobbant vitáknak. Bár mesterei zöme közöttük Fötius is áldáz ellensége volt a karteziánus racionalizmusnak, ő alaposan megismerte, igen nagyra becsülte a francia bölcselő írásait, gondolatait pedig saját későbbi munkáiban is igyekezett hasznosítani. A hollandiai tartózkodásnak azonban még 1653-ban vége lett apácai számára, hiszen Csulai György református püspök hazahívta Erdélybe. Miután első, még csecsemőkorban meghalt gyermeküket eltemették, nyár végén érkezett feleségével Gyulafehérvárra, ahol az akadémia gimnáziumi tagozatán a poétikai osztály tanári állása várta. Egyszerre puritán a hit érzelmi és erkölcsi oldalát hangsúlyozó gondolkodása és az értelemre, tudásra támaszkodó karteziánus szemlélete miatt hamar összeütközésbe került előjáróival, tanártársaival, diákjai viszont gyorsan megszerették. Ekkor még dolgozott Utrechtben, elkezdett főművén a Magyar Enciklopédián, közben pedig két munkát is kiadott, a Magyar Logikácskát, amelynek lapjai olyan szavakat alkotott meg nyelvünk számára, mint a számláló, a surlódás vagy a tompaszög fogalma, és ekkor készült Tanás című pedagógiai írása. Szellemi ellenfelei 1655-re elérték, hogy a fejedelem állásából elbocsássa, de Lórándfi Zsuzsanna fejedelemasszonynak és Bethlen János tanácsnoknak sikerült elérnie, hogy elnyerje a kolozsvári iskola vezetését. Itt is tanítványok gyűltek köréje, akik között ott volt a későbbi politikus és önéletíró Bethlen Miklós, és a polihisztoregyházi író Pápai Párisz Ferenc is, ő pedig egy új hazai egyetem alapításának tervén dolgozott. Ekkor került ki a keze alól az eredeti bűnről szóló teológiai értekezése, Természetbölcselet című töredékes kéziratos munkájában pedig korábbi főműve a Magyar Enciklopédia átdolgozásával kiegészítésével foglalkozott. Ám ekkor már beteg volt, tüdőbaja gyorsan elhatalmasodott, 1659 végén pedig alig 34 esztendősen meghalt. Kolozsváron a híres házsongárdi temetőben helyezték örök nyugalomba. Özvegye az idegen világban magára maradt Aletta II, már Erdélyben született gyermekükkel együtt hamarosan követte őt a sírba. A hagyomány úgy tudja, a férje elvesztése feletti bánat végzett az asszonnyal. Sírjuk, közös sírkövük ma is megvan, kettejük szerelmének és az asszony kabánatának pedig Tavasz a házsongárdi temetőben című versében a 20. századi erdélyi költő Áprili Lajos állított gyönyörű emléket. Apácai főműve, amelyen rövid tudósi tanári élete során dolgozott, úttörő vállalkozás a hazai reformáció és a magyar művelődés történetében. Ez a munka még Hollandiában elkezdett magyar enciklopédia, amelyet már itthon Erdélyben fejezett be, egy korábban tervezett, de el nem készült poétikai rész kivételével, és ez 1655-ben került ki az utrechti nyomdából. A szerző szándéka munkájával az volt, hogy olyan átfogó tudástárat adjon a magyar olvasóknak, amely egyszerre az ismeretek háza egyben azonban eszköz arra is, hogy az olvasó megismerés legmagasabb teológiai szintjére eljusson. Erről a műbevezetőjében így fogalmazott, erősen föltettem magamban, hogy ha a jóságos és hatalmas Isten néhány esztendő elteltéig megnyújtja és meghosszabbítja életem fonalát, nem halok meg addig, amíg magyar nyelven a magyaroknak nem közlöm az összes tudományt. Művében minták után dolgozott. Olyan szerzők műveiből merítette anyagát, mint René Descartes, Pierre de Lérémy, az angol puritán William Amesius, az ortodox kálvinista Johann Heinrich Alsted, vagy a remonstráns, a kálvinizmust racionálisan értelmező Johannes Althusius. Maga a 11 részből álló mű Descartes módszertanát, tudományeszméjét követte és a hazai közönség számára kívánt áttekintést adni az emberi tudás egész rendszeréről. Elsőként szinte kivonatolva Descartes ismeretelméletét dolgozott, majd a logika témáit tárgyalta szigorúan racionalista szellemben. Erre pedig a matematika, a csillagászat és a természetrajz részletesen kidolgozott anyagai következtek, elsőként írva magyar nyelven például a heliocentrikus világképről, a vérkeringés kevéssé korábban tisztázott anatómiájáról, vagy a mágnesesség fizikájáról. Más pontokon viszont megmaradt a középkortól örökölt elméletek világában. Ezt a mesterségek és emberi alkotások bemutatása követte az építészettől a gazdaság világáig. A 9. részben került sor a társadalom és a történelem tudományára. Ez a rész volt a legvázlatosabb, szinte csak kronológiai felsorolás, melynek magyar vonatkozású része különösen elnagyolt, míg a legalaposabb az angol polgári puritán forradalom ismertetése. Ezután az etika, a politika, a nevelés témáinak összefoglalása következett, a népfelség elvével, a zsarnokság elleni fellépés jogszerűségével, a nevelési részben az anyanyelv jelentőségi kiemelésével. Az emberi tudás záróköve ezek után az utolsó teológiai rész volt. Ebben apácai a németalföldi kálvinista hittudomány irányzatainak szintézisével próbálkozott. Fő tézise a pietista jámborság szellemében az volt, hogy a hit, a vallás lényege nem a tudásban, hanem az erkölcsös életben, az azt vezérlő akaratban van. De vallotta azt is, hogy a kegyelem világánál a hitben megszerezhető és a tudomány a természet világosságánál megszerezhető tudás jól megférnek együtt, nem ellenségei egymásnak. Ami a részleteket illeti, a teológiai részben merített a Gomarus Photius féle konzervatív ortodoxia rendszertörekvéseiből, a remonstráns Kocsel János hittani racionalizmusból, a szigorú angol puritán tradícióból, és nem volt idegen tőle az ekkor már bontakozó pietizmus gyakorlatias kegyes szemlélete sem. Ez a mű mérföldkő a magyar művelődés történetében, a szerzőben pedig a szilárd református hit, a felvilágosodás felé mutató modern tudományeszmény és a népnevelői pedagógiai lendület egyeztetésének tiszteletre méltó, Istenét és hazáját szolgálni akaró alakját láthatjuk. Apácai kor és pályatársa volt Komáromi Csipkés György, aki 1628-ban a nevét is adó dunaparti városban látta meg a napvilágot kálvinista szülők gyermekeként. Szülővárosában, majd Patakon tanult, ezt követően rövid ideig a kassai városi iskolában tanított. Szegény ember lévén külhoni tanulmányokra csak úgy nyílt lehetősége, hogy Debrecen városa magára vállalta egyetemi stúdiumai költségét. Így jutott ki Hollandiába, a korabeli kálvinizmus fellegvárába, ahol elsősorban az Utrechti Egyetemet látogatta, a teológia mellett, főleg a bibliai nyelveket tanulmányozva, közben pedig baráti kapcsolatba került a kindiákoskodó, hozzá hasonló eszmékhez vonzódó apácai Csere Jánossal. Innen 1652-ben az angol puritán uralom a Cromwell-féle szent diktatúra idején hosszabb időre Angliába utazott, tanulmányai végeztével pedig 1653-ban hazatért. A debreceni kollégiumban kapott tanári állást, mint a Biblia és a szent nyelvek szakértője, 1657-ben pedig ő készítette el a kollégium új, a kor követelményeihez és külhoni mintákhoz igazodó tanrendjét. Ugyanebben az esztendőben Debrecen lelkészévé választották, és ezt a tisztét élete végéig viselte. Komáromi Csipkés igen jelentős életművet alkotott, ami ennek teológiai részét illeti, annak középpontjában számos kisebb írása mellett hittani nézeteit a puritanizmus és annak angol változata iránti vonzalmát tükröző 5 kötetes latin nyelvű prédikáció gyűjteménye, valamint Igaz hit címen kiadott magyar nyelvű beszédgyűjteménye állt. Ékes latinsággal magyarázatokat készített a Szentírás szinte valamennyi könyvéhez, ebből a hatalmas anyagból azonban csak 2 kötet jelent meg nyomtatásban, a többi kéziratban maradt. Ennél is nagyobb vállalkozása volt a Biblia teljes magyar fordítása, mely csak jóval halála után 1718-ban került kinyomtatásra Leidenben, Debrecen város költségén. Fordítása magyarosság, stilisztikai nyelvi hajlékonyság tekintetében jobban sikerült, mint Károlyé. Általánosan ismertő azonban ez a debreceni Biblia néven ismerté vált fordítás nem válhatott, mert a mű sorsa igen viszontagságosan alakult. A hazaküldött példányokat ugyanis a hatóság elkobozta, megsemmisítette, a többi kötet pedig csak hosszú pereskedés után 1789-ben került haza Debrecenbe. A Biblia fordítás folyamatának melléktermékeként komáromi Csipkés írt latin nyelven egy héber nyelvtant is, valamint ugyancsak latinul egy magyar grammatikát, amely mint egy Szilveszter, Szent Szimolnár és Gelei katona munkáinak a folytatása. Mint a nyelvészet elkötelezett művelője, 1664-ben adott ki Debrecenben Anglicum Speci Legium címen még egy angol nyelvtant, az elsőt, amely hazánkban megjelent. Szerte ágazó életműve nagyságát és a szerző alkotó öntudatát mutatja, hogy 1677-ben kicsit talán Szent Ágostont utánozva művei teljes jegyzékét is közreadta nyomtatásban. Komáromi Csipkés végül 1678-ban, aligha nem járvány idején Debrecenben távozott az élők sorából. A következő nemzedék tagja, pálcai Csere kolozsvári diákja, egy igazi polihiszta tudós volt, pápai Páris Ferenc. Ő is, mint mestere, Erdély szülötte volt, aki 1649-ben Dísen látta meg a lapvilágot. Lelkés családból származott, már nagyapja is az volt pápán, csak úgy, mint Erdélybe átköltözött apja, a szintén egyházi író pápai Páris Imre. Iskoláit Dísen kezdte, majd Gyulafehérváron, Kolozsváron folytatta, az utolsó helyen kisiskolásként, mint apázai Csere János növendéke. Felsőbb tanulmányait az Enyedi Kollégiumban Kocsely János szellemben végezte, 1672-ben magasabb tanulmányok folytatására Németföldre indult. Megfordult Lipcse Heidelberg Marburg Egyetemén orvosi tanulmányait, 1675-ben Bázelben az ottani egyetem diplomájának megszerzésével zárta. Miután hazatért, Nagyenyedre város orvosi állását nyerte el, rövidesen pedig Apafi Mihály fejedelem, Barnemisza Anna fejedelemasszony és Teleki Mihály erdélyi kancellár udvari orvosa lett. 1680-ban nevezték ki az Enyedi Kollégium tanárává, és miközben orvosként is praktizált ezt a munkát, megszakításokkal haláláig végezte. Amikor a Rákóczi Szabadságharc idején 1704-ben császári csapatok dúlták fel a kollégiumot, diákjaival együtt elmenekült, és ugyanez a sors jutott osztály részéül 1707 és 9 között is, amikor Nagybányán húzta meg magát. Miután visszatért Enyedre, második Rákóczi Ferenc megélhetést és munkát itt adományokkal segítette, ő maga pedig a kollégium újjászervezéséhez komoly külhoni támogatást szerzett. Miután a kollégium újraindult, visszatért a katedrára, és a halál is Enyeden érte 1716 őszén. Írói munkásságának, mely Pax Animae, a lélek békéje című Grotius hatását mutató értekezésével vette kezdetét 1680-ban, és amelyre sorra következett a békefogalmát körüljáró további írásai sora, döntően nem vallási, hanem világi problémák foglalkoztatták, középpontba állítva az emberi élet lényegét adó béke-békesség fogalmát. De pápai Páris foglalkozott történeti témákkal is, amelyeknek kisebb írások, fordítások mellett Ars Heraldica című első magyar címertana volt jellegzetes dalabja, Rudus Redi Vivum címmel pedig kiadott egy protestáns egyháztörténeti gyűjteményt. Orvosi tudását foglalta össze Pax Corporis címet viselő gyógyászati kézikönyvében, mely a hazai orvostörténet fontos dokumentuma. Költőként barátja a tudós nyomdász Misztrót falusi Kis Miklós emlékére írt Életnek könyve címen nagy költeményt. Legjelentősebb, legnagyobb hatású munkája azonban Csécsi János segítségével összeállított 1708-ban megjelent latin-magyar-magyar-latin szótára volt, lényegében Szent Molnár és Komáromi Csipkés munkájának folytatása, amelynek fontos vívmánya volt az úgymond irodalmi és tájnyelvi szóanyag elválasztása és a sajátosan székely magyar nyelvi elemek összegyűjtése, azokban az esetekben pedig, amikor a latin kifejezésnek nem lelte magyar megfelelőjét, ő maga alkotott, később nyelvünk részévé lett szavakat. Ez a szótár, amelyet két emberöltő után Bot Péter dolgozott át, még a nyelvújítás kora után is alapja maradt a hazai latiner kultúrának. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.